Üdvözletem! Kötött fogáshozni fogunk, méghozzá Reihert Jánossal.
Adj Isten!
Horváth Gáborral.
Üdvözlet!
Szerető Szabolcsal.
Jó napot, jó estét!
Konok Péterrel.
Jó estét!
Csintalan Sándorral nem, és Pörzse Sándorral sem. Azért megpróbáljuk, nem? Hát, majd én hőbörgök, meg csattogok, meg a jó belevágok mindenkinek a szavába, meg majd mondjátok, hogy még mit csinálják. Na! Hát kezdjük szomorú témával. Most, hogy délután, kora délután felveszik a műsort, nemrég futott be a hír, hogy meghalt Mécs Imre. De hát nem ez az egyetlen ilyen szomorú hír magyar közéletben, mert hát Tamás Gáspár Miklóstól is el kellett ugye búcsúznunk.
Durai Miklós.
Durai Miklós is. Tehát, hogy a rendszerváltásnak a arcai, ikonikus figurái azok valahogy most eltávoznak közülünk, és azon gondolkodtam, hogy ebben a nagyon bárgyúvá maszatolt magyar közéletben, amit itt megélünk a hétköznapokban, hogy valahogy ezek a figurák még így még hoztak valami szint, nem? Hát főleg a Tamás Gáspár Miklós, hogy még ott gondolkodni kellett azon, amit mondtak, megfontolni, elmélkedni. Tehát az ő üzeneteik azért kicsit mások voltak, meg mélyebbek voltak, mint amihez sajnos kezdünk hozzászokni. Hát meg fog változni teljesen a világ, nem?
Hát egy kicsit könnyebb lesz sokunknak most, hogy a Gazi meghalt, mert könnyebb lesz hülyeségeket mondani, meg könnyebb lesz tényleg felelőtlennek lenni a szöveggel, meg saját magunkkal kapcsolatban, meg azzal, hogy mit mondunk, mert valahogy így hiányozni fog ez a fajta kontroll, hogy könnyebb lesz egy politikusnak például azt mondani, hogy ő baloldali, de hogy így a szavazat maximálás oltárán feláldozza mondjuk az elveit, és baloldaliként azt mondja, hogy kell a határkerítés, és akkor így nem számíthat arra, hogy jön a Gazi, és tényleg vagy szikrázó iróniával, vagy ilyen profétai felháborodással zengog úgy kacaja el fölött az egész történet fölött, szóval mindegyiknek könnyebb lesz, akik nem tudom, így ilyesmivel foglalkozunk, meg egyáltalán megnyilatkozunk ebben a közéletben, és ez szerintem szörnyű dolog, hogy könnyebb lesz, és igen, tehát véget ért egy korszak, és tényleg abszurdan hangzik egy ilyet mondani, de hogy így ahol az ő jelenléte meghatározó volt, még akkor is, hogyha nem nyilvánult feltétlenül meg, hanem az ember azért valahogy tudta. Én egy bő héttel vagy két héttel azelőtt, hogy jött a halálhír egy podcastban, ami ilyen baloldali témákkal foglalkozott, a szocializmusról meg hasonlóról, ott elő is került a témában ez az öt tanács azának cikke, és így arról volt szó, és akkor így kiszóltam, tehát mondtam, hogy Gazi, hogyha ezt hallod. És így, akkor így, tehát azon természetes volt, hogy ezt hallani fogja, mert minden ilyesmin úgy rajta tartotta a kezét, ugye a dolgok ütőerén, tehát egy olyan podcastot, ami így a szocializmusról szól, akkor meg egy lehetséges egy más világ, akkor partizán csinálta, vagy legalábbis ilyen partizán között a miatt teendő podcast, akkor úgy biztos voltam, hogy a Gazi ezt valóban hallani fogja, és meg vártam is a megfelelő e-maileket, amivel ő érintkezni szokott azért, aki így kapcsolatban volt vele, és azért kapta ezeket az e-maileket, az egy külön műfaj volt egyébként, ahogy ő elegánsan ledorongolta az embert, figyelmeztette a hülyeségére, de úgy, hogy az ne legyen különösebben sértő, majd pedig minden jót kívánt, és természetesen kihangsúlyozta ennek az egésznek a pozitív vonásait. Tehát, hogy így, ez nem egy kiszólás volt ilyen értelemben, vagy nem egy egyszerű retorikai gesztus, hanem egyfajta párbeszéd, ami mindig folyt közte, és nagyon-nagyon sok ember között, és bizonyos értelemben így a magyar közgondolkodás között, és hát amikor ez adásba került, vagy felrakták a netre, akkor meg ő már nem jött, és így, hát már nem hallotta.
Bocsánat, Geri Andrást kihagytam. Szintén ebből a szomorú felsorolásból.
Hát ugye azokról beszélünk az is, akik ugye a politika szférájában is erőteljesen tevékenykedtek, ott azért mindig meg kell állapítanunk, hogy a mai generációval, vagy a mai politikusi gárdával összevetve, hogy hát tényleg hát, hogy a formátum hiánnyal szembesülünk. Tehát, hogy ezeknek az embereknek azért akármit is mondtak, akármennyire értettünk velük egyet éppen, vagy nem értettünk velük egyet, vagy esetleg vitattuk bizonyos döntéseiket, mondjuk nyilván én furcsálódtam egy kicsit, amikor Mécs Imre ugye MSZP-s színekben kezdett el politizálni. De ettől függetlenül, hát mindannyian, akiket itt felsoroltunk, azért formátumos személyiségek voltak. Másrészt pedig nyilván ezt leginkább a Tamás Gáspár Miklósra jellemző, ugye arról szokták azt mondani, hogy hát ő aztán ugye a teljes eszmei, ideológiai spektrumot végigjárta, ami nyilvánvalóan ez egyébként nem igaz, de nagyon sok ugye fordulata volt, sok mindentől elbúcsúzott, aztán utána visszatért baloldal, jobboldal, egyebek. Aztán mégis a baloldalhoz tért vissza, ott is maradt élete végéig. Ugyanakkor ezek számomra éppenséggel azt jelzik, hogy nem biztos, hogy azt, amit ugye ilyen konok következetességnek hívunk, az feltétlenül szerencsés, hiszen nem biztos, hogy az a jó magatartás, hogyha valaki a tévedésekhez vagy a tévedéseihez ragaszkodik, tehát hogy már felismeri azt, hogy valami nem stimmel egészen, mert a tapasztalatokat átéli, ezeket elkezd gondolkodni, és akkor így bekövetkezik, ha úgy tetszik, akár gyorsan is egy ideológiai fordulat. Ez számomra hiteles, mert éppenséggel a gondolkodó embert mutatja meg a háttérben, hogy ott van. Ráadásul az ő esetében, de mondhatjuk úgy is, hogy az ő esetükben, ha voltak ilyenek, akkor ezek soha nem ilyen kiszerű karrier célok érdekében történtek. Sőt, azt kell mondanom, például a Tamás Gáspár Miklós legtöbbször kifejezetten, hát ha tetszik, a korszellemmel szembe menő döntéseket is hozott, mert azt gondolom, hogy a 2000-es évektől mondjuk Magyarországon a baloldal, rendszerkritikus, radikális baloldal, marxizmus, amit képviselt, ha egyáltalán ezt most pontosan mondom, az semmiképpen sem nevezhető akkor korszellemnek, meg trendnek, tehát ő ezzel szembe ment és vállalta is az ezzel kapcsolatos félreértéseket. Számomra az ő szempontjából is az a legbosszantóbb. Nem az, hogy milyen méltatlanságok érték őket, hanem az, hogy mennyire a gondolkodás rejtségéből fogadóan mennyire sokan félreértették. Például őt, szerintem még őt mind a mai napig, hogyha ha róla beszélnek, mármint a Tamás Gáspár Miklósról, akkor nagyon sokan mindig azt mondják, hogy na, az a liberális. Ugye ez az SZDSZ-es korszakból rögzült, úgymond idézőjelben tudás, ami már régen avult tudás, tehát azt gondolom, hogy ezt ő kérnék ki leginkább magának, persze nem azon kritériumok miatt, amiért az öt a fejéhez vágták ezt a szitokszónak szánt jelzőt. No, hát nyilvánvalóan mindegyik elmondható, hogy hiányozni fognak a magyar közéletből, mert érdekesebb, színesebb, izgalmasabb volt általuk.
Talán a fiatalabbaknak nem árt emlékeztetőül elmondani, hogy Mécs Imrét halálra ítélték azért, amit fiatal korában tett. Az más kérdés, hogy megúszta aztán, és nem végezték ide, hosszú éveket ült börtönbe, és TGM-et mindig abban az országban üldözték, ahol éppen élt, vagy Romániában, vagy Magyarországon. És Duray is megszenvedte azt, amiért bátran valami mellett kiállt annak idején. Tehát ezek az emberek, ezek áldozatot hoztak, személyes áldozatot hoztak fiatalkorukban, középkorukban, amikor a családjuk ezt megszenvedte, de az elveikért kiálltak, és az, hogy az elveik időnként változtak, az nem azt jelenti, hogy nem voltak tisztességesek mindig önmagukhoz és a nemzethez. Ami hát egy megható példa őszintén szóval a mai világban, amikor a pénz sokkal nagyobb szerepet játszik az életünkben, mint az 50 évvel. Nyilván azért is, mert sok mindent többet lehet kapni érte, de sok több felé lehet utazni, és kinyíltak a lehetőségek. Aztán minden esetben ezek az emberek, ezek tisztességesek voltak, és hát a hiányuk az... Szóval az ő távozásuk az csökkenti az egyfőre jutó tisztesség átlagot Magyarországon sajnos.
Ez érdekes gondolat, igen. Azt szeretném hozzátenni az előttem szólókhoz, hogy én Mécs Imre halálárat most hallottam, én még idejövet nem értesültem róla. Mindegyik megérintett, teljesen egyetértek veletek, főleg azzal, hogy ezek az emberek, Duray Miklós és Mécs Imre főleg, de Tamás Gáspár Miklós is, megszenvedték azt, amit komolyan gondoltak, nem a haszonért csinálták, és igazándiból az, hogy most ilyen hirtelen sokan mennek el, ez a természetrendje, 33 éve volt a rendszerváltás, ezt ne felejtsük el. Tehát az a nemzedék most sírba száll. Nekünk kell folytatni, nem annyira nekünk, mert mondjuk én nem vagyunk fiatalok, de a mai fiataloknak. És hát amit Szabolcs mondott, hogy a jelenlegi országgyűlés, én szerintem az 1990-esnek nagyjából a cipőrzsinórjáig ér, mert akkor olyan karakteres emberek voltak az országgyűlésben, akikhez hoghatót ma nem tudok. A friss labban olvastam, hogy a fideszes képviselő, itt el is mondom a nevét, Pócs Jánosnak hívják, ugye a legszabályosabban megalázta a saját jelöltjüket a Jászberényi kampányban, a saját fideszes jelöltjüket. Tehát olyan mértékben nem tudnak viselkedni, olyan mértékben nincsen stílusérzékük, olyan mértékben penetráns bunkók, hogy hát ezeket akkoriban besengedték volna a Kossuth téren, amúgy az Országházba, 90-ben. És még egyet hadd tegyek hozzá, hogy, hogy most érezhetjük igazán, hogy milyen szomorúan fiatalon elvesztettük Antal Józsefet. Hát ugye ő maga 30 éve halott már, pedig a nemzedékének a legegészségesebb képviselői most távoznak közülünk. Nyilván ez a magyar politika és közgondolkodás számára egy olyan pótolhatatlan veszteség, ami szintén egy űr, és amire érdemes emlékezni.
Azon gondolkodtam, hogy vagy valami olyasmi van bennem, a halál hírek kapcsán, hogy visszagondoltam nyilvánvalóan én is így a régi, hát most már szépnek tűnő időkre, hogy mennyire más volt a politika, meg a közélet. És nem tudom, ebben mennyi a nosztalgia, meg az idő megszépítése, többi, de hogy ilyen esetek, meg ügyek jutottak eszembe, meg botrányok, politikai botrányok, nem tudom, hogy teljesen más volt, mint most.
Hát mert az elején, rendszerváltás után mindenféle figura bekerült a parlamentbe, tényleg volt, akik nem politikusnak készültek, tehát nem, csak úgy az dobta a gép. Tulajdonképpen szinte az MSZP néhány korifejusát leszámítva, senki nem készült a politikusnak, vagy volt korábban politikus, ezért hát színesebb volt, meg voltak benne futóbolondok, voltak benne szent bölcsek, volt benne mindenféle figura. Igen, egyébként ebben igazad van. És hát azóta meg szépen ugye eltelt most már több mint 30 év, ugye újra, tehát beindult a gépezet, lényegében akkor indult be, sőt, tehát már a maga módján előtte is folyt, és politikusokat gyártott. És az a mostani politikai garnitúra nagy része, jelentős része, hát ezek az egyforma, mint az autók. A régi autókon az ember már messziről látta, hogy ilyen szárny van rajta, meg ilyen formája van, tudtad, hogy nagyjából micsoda. Most már mindegyik tök egyforma.
Na, de lehet, régen meg a szárnyas autók voltak egyformák.
Oké, de azért csak messziről megmondhat, hogy na az egy százas Skoda, az meg egy Trabant. Most hát így megnézem a Pócs Jánost, meg a mit tudom én, akármelyiket, megnézek tizet közül, és folyamatosan összekeverem, vizuálisan is. Még az a vicc, hogy vizuálisan
is. A Pócs nem ő volt, aki
aki beraksz a cigányhoz,
és nincs egyedül, és nagyon jól érzik magukat a társak vele. Hadd elevenítsek fel egy emléket, szerintem abszolút megérdemli Mécs Imre. Említetted ugye, hogy kegyelmes úr volt, azt nem nagyon tudják, hogy ott hagyta a felesége három gyerekkel, akiket Mécs Imre nevelt, miközben ő maga is rendkívül. De szerzetben, és utána a feleségül ment hozzá Magyar Bálint húga, Magyar Fuzsina. Lett még három gyerekük, 6 gyermeket neveltek föl, nevelt föl Mécs Imre, illetve hát ilyen formán a feleségével. És amit én most el akarok mondani ebben az, hogy 1995. februárban, amikor bejelentették a bokros csomagot, az öregek emlékezhetnek rá, olyasmi történt, amit már nem tudtam képzelni, tüntetés volt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a szervezésében, mégpedig nagyjából biztos vagy benne a napra is emlékszem, 95. május 14-én. A pénzügyminisztériumtól indultunk a József Nádor szobrától, ott már ugye az épület már jó kezekbe került, a volt postabank épülete azóta. Végig gyalogoltunk a Nádor utcán a parlamenthez, egy csomó nagy család, hogy szülő, babakocsis, kézenfogott, stb. Gyerekek, és amikor elérkeztünk a parlament elé, akkor a Horn kormány, az MSZP-SZDSZ kormány idején kimondott beszédet a bokros csomagnak a tűrhetetlen gonoszsága ellen, Magyar Fuzsina. Mécs Imre felesége, Magyar Bálint miniszter, húga. Akkor még ilyen volt a politikai élet. Képzeljük el, hogy ma egy fideszes képviselőnek a felesége kiáll, és mondjuk bírálni merészeli a Fidesz valamelyik döntését. Hát kíváncsi vagyok, hogy ki tudja ezt elképzelni, szerintem az emberi fantázia ehhez kevés. De hát én ezt azért elmeséljem a Mécs Imréről, ez így volt.
Mindenesetet ott nem Mécs Imre felesége beszélt, hanem Magyar Fruzsina. Tehát így. Nem azért beszélt, mert Mécs Imre felesége, csak ezt akartam mondani.
Még annyi megjegyzés, hogy persze nyilván idealizálni sem kell azt a korszakot, hiszen mondjuk a rendszerváltás idején számos olyan döntés született, amelynek ugye a következményeit mind a mai napig érezzük, meg olyan folyamatok indultak el, amelyek tehát lehetőségekkel, amik voltak, azokat finoman szólva nem sikerült kihasználni teljes mértékben. Ettől függetlenül valóban az összevetés az siralmas a mai viszonyokkal. És ami igazából megkülönbözteti ezeket az embereket a mostani derékhattól, az valóban az, hogy azért tudtak kiszámíthatatlan dolgokat is tenni. Pontosan, amikről beszéltünk, tehát, hogy a Tamás Gáspár Miklósnak a váltásai, az is, hogy azért az 56-os áldozatok börtönviselt embereknek az útja, az mennyire eltérő volt. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindegyik út az a maga módján hiteles. Tehát, hogy itt a Wittner Máriától a Mécs Imréig, hát finoman szólva nem ugyanaz a politikai, igen, politikai pályaívet futották be a rendszerváltás után. És nyilván ez meg is rázta ezt a közösséget, ettől függetlenül valahol megvan ennek a szépsége is, tehát hogy ez a pontosan azt fejezte ki, amiről a Mécs Imréként nagyon sok interjúban beszélt is, hogy az 56 az valóban egy olyan kivételes pillanat, ez ilyesmi olyan kivételes pillanat egy nemzetnek, egy népnek a történetében, amikor azok, amik elválasztanak bennünket, abban a pillanatban nem számítanak, és tudunk egy cél felé menni. Ez a pillanat is elmúlt a rendszerváltásra kétségkívül, és nyilván nem így kellett volna, hogy elmúljon, de ezen persze az is igaz, hogy kár már merengeni.
Ez olyan volt azért szerintem, hogy a rendszerváltás utáni időszak a rengeteg problémájával együtt, irdatlan mennyiségű problémája, meg bűnei voltak, aminek most is isszük a levét, de hogy volt az, amit ugye a hitelminősítőknél szokták ezt, hogy pozitív kilátással. Tehát az egész történet úgy ment, hogy ennek lehet jó vége. Na ez az, ami ma nincs meg. Tehát így szerintem alapvetően negatív kilátásaink vannak. Nem is nagyon vagyunk képesek más látni ebből az egész történetből. Akkor meg még úgy elhihettük, nem, olyan értelemben elhihettük, hogy ebből bármi jobb lehetett volna. Mert azt mondtuk, hogy előtte rosszabb volt. Hát most már én egyébként ezt is csak nagyon halkan merem kimondani, hogy előtte rosszabb volt. Bizonyos szempontból rosszabb volt, bizonyos szempontból jobb. De hogy ez talán érzésileg mindenképpen megkülönböztette, én úgy gondolom, azt az időszakot, mondom, minden bűnével, hibájával és hiányosságával és elszalasztott lehetőségével együtt. Én akkor is rettenetesen, de minden kormányt világ életemben rettenetesen utáltam, tehát ezt így annyira... Most Sándor, most kell elmondani. Ja, bocsánat, a ilyenkor szoktad elmondani egyet, a
Szóval, hogy figyelem,
sokkal jobb érzés volt, na ezt kell, hogy mondjam. Nem csak igen, nem fájt a hátam reggelente, az is sokat számít, de hogy valahogy még el lehetett hinni, hogy jó vége lesz a filmnek most meg. Itt vagyunk,
pont ezen agyaltam én is a kis publicisztikámban itt az Új Magyar Hangban, hogy így elképzelve az, hogy véget ér a NER. Bedől, összeomlik, itt több mindegy, forradalom, nem forradalom, de mindegy, véget ért a NER.
Elviszi a cica.
Hogy utána mi van? Tehát, hogy mit kíván a magyar nemzet? Mit akarnak? Mit akarunk majd mi magyarok? Mit akar majd a nép? Tehát ott itt volt egy stabil, nagyon erős szisztéma, ami összedőlte magát, és akkor utána mi van? Mit fog gondolni az Európai Unióról? Hogy egyrészt sokan azt fogják gondolni, hogy jó sokáig szarba hagyott minket egyébként, tehát biztos nem az EU miatt fog a Orbán rendszer összeomlani. A másik fele az gyűlölni fogja, mert minden évben Brüsszel a hibás, hiszen ugye folyamatosan ezzel van beoltva. Akkor ezek az emberek mit fognak gondolni a demokráciáról? Az egyik fele azt fogja gondolni, hogy ez a demokrácia az olyan, hogy szinte majdnem végtelen ideig itt lehetett az Orbán a nyakunkon, a másik fele meg azt fogja mondani, hogy elvette tőlünk Orbán Viktor. Tehát, hogy mi lesz az irány?
Két dolgot,
hogy fogják lebontani a NER-t? Hogy fogják lebontani a új feudalizmust?
Két dolgot tudnék neked mondani, hogy az egyik az lenne megerősítendő, hogy valóban úgy viselkedik a magyar társadalom, mint 1943-44-ben, tehát egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni tömegek a valóságos folyamatokat, hanem egyre inkább rácsavarodnak a kényszerképzeteikre, amiben a sajtó, az akkori szélsőjobb oldal,
még nyilas most meg a Fidesz közben.
De támogatja őket, mert láttam, hogy erre gondolta is csak azért. Igen, a másik oldalon viszont...
Láttam, azt, hogy erre gondolsz.
Igen, hát, hogy a sajtó bűnös volt abban, hogy a magyar tömegek nem voltak hajlandók felismerni a ténylegesen zajló folyamatokat. A másik viszont, amivel biztatólag mondanám neked, hogy 1987-ben én 28 éves voltam, fogalmunk nem volt, hogy az országban él egy Antal József. Én abban bízom, hogy a mai Magyarországon is él közöttünk egy-két ilyen Antal József, csak még nem ismerik őket, nem jöttek elő. Majd az összeomlás körüli időszakban én azért optimista vagyok. Hadd biztassanak téged is, meg magamat is, hogy fel fog még itt tűnni néhány tehetség.
Csak az a baj, az összeomlásoknál nagyon sokszor egy felturbózott Orbán Viktor 2.0 kerül elő.
Ezt igazából nem tudhatjuk. Ez is jár, vagy én igazából most nem akarok Antal Józsefről beszélni, mert tényleg most mindenki vitatkozunk ezen már a megítélésén, de az, hogy új figurák kerülhetnek elő, olyanok, akinek pont erről beszélünk, hogy nincs ilyen politikusi előéletük, eszik ágában volt politikusnak készülni, ez is egy opció. A másik opció igen. Tehát így a zűrzavar szituációjában, ugye zavarosban halászva a demagógia, meg a populizmus, meg az összes ilyen izé, amit el szoktunk mondani, ez valószínűleg hatványozottabban működik. Erre is láttunk már példát, arra is láttunk már példát. Igazából azt mondom, hogy negatívak a kilátások, mert most per pillanat szerintem valószínűbbnek látszik, hogy elnézzük ezt a szituációt, hogy nem eddig félretett zsenik kerülnek elő az íróasztal fiókokból, hanem valamelyik ilyen barna színű kiskakas fog felkapaszkodni a szemétdomb tetejére, és ott harsányan kukorékol. De tehát, most ennél kuhályosabb közhelyet nem tudok mondani, hogy nincs semmire garancia. Így, addig, amíg meg nem történik, lófasztok.
Addig is szerintem valamit kell tenni, tehát hogy ha valóban az fogok bekövetkezni, ami egy kicsit a rendszerváltáskor is tapasztalható volt, kicsit, mert ezt is tudom árnyalni, mert egyébként, és tényleg nem ragadjunk bele persze itt a múlt vitáiba, de szerintem Antal József pont az a személyiség volt, aki egész életében készült az életrajzát olvasva, és tudom, hogy ő egész életében készült arra, hogy ha a történelmi lehetőség meg lesz, akkor mit fog csinálni, és ő cselekedett is. Tehát nem a semmiből érkezett ilyen értelem, az egy más kérdés, hogy igen, egy évvel mondjuk a rendszerváltó választás előtt az ország nagy része nem tudta, hogy ez az ember, ilyen nevű ember létezik Magyarországon. Én azt akarom mondani, hogy ha valami módon egy ilyen változás bekövetkezik, ami rövid távon eléggé valószínűtlen, ha akkor mindenki akkor kezd el azon gondolkodni, hogy akkor mit is kellene csinálni, akkor legalább akkor a félresiklás lesz itt, mint 9-ben, hanem nagyobb. Csak azt gondolom, hogy pont az a dolga a gondolkodó embereknek, az a dolguk, meg még mindannyiunknak, ha úgy tetszik, hogy egyébként akkor is ezen gondolkozzunk, ha tudjuk, hogy nem fog ez holnap megvalósulni. Tehát, és én ezért tartom fontosnak azokat a kezdeményezéseket, hogy a Lányi Andráshoz köthetők, vagy nagyon sok mindenki, ezt is mondhatnék, akik azt gondolják, hogy a világ azért nem áll meg ugye látjuk, hogy a nemzetközi folyamatok hogy haladnak, tehát ezekre is reflektálni kell. És igen, és kell, hogy legyenek olyan szellemi műhelyek, meg kellnek a fórumai a gondolkodásnak, hogy mi történne akkor, ha egy ilyen változás van. És ez nem arról szól, hogy önmagában ez a gondolkodás fogja ezt kikényszeríteni, bár nyilván erjeszteni tudja majd ezeket a folyamatokat, hogyha eljutunk idáig. De tehát korán sem szükségszerűség az, hogy ha valami váltás tőlünk függetlenül, zárójel tőlünk függetlenül, azért nem fog ez bekövetkezni teljesen függetlenül. Tehát, hogy ezért tenni kell mindenkinek majd, meg most is. Szóval, hogyha akkor mindenki észbe kap, hogy jaj, akkor most akkor tulajdonképpen mit is akarunk, akkor valóban ebből nagy bajok lesznek. De hogy érdekes, hogyha elkezdjük olvasni mondjuk a 80-as évek szamizdat irodalmát is, meg azokat a könyveket, hát ott másra csináltak ezek az emberek, akár Tamás Gáspár Miklós és mások, mint hogy olyasmin elmélkedtek, amelynek éppen abban a pillanatban nem volt realitásuk a rövid távon, hogy milyen lenne a jó társadalom, hogyan lenne jó élni. És szerintem ezeken mindig lehet gondolkodni, függetlenül attól, hogy most a Ceausescu van a fejünk fölött, egy Orbán rendszer van a fejünk fölött, vagy akármi van. Tehát ezt a munkát nem lehet megspórolni.
Így van, a szamizdat korszaknak, ugye ez még a 80-as
évek. Jaj, nem megyünk bele, én rontottam.
A legfontosabb címe az volt, hogy tárgyának mennie kell, ugye? És az volt 87.
Igen. Igen.
Szóval, hogyha a jövőre próbálunk egy pillanatot nézni, ez
én arról beszéltem egyébként.
Most. Igen. Ez a kettőt össze akarnám kapcsolni, tehát a rendszerváltás előfeltétele volt a Szovjetunió szétesése, ami ez nekünk nem olyan sok közünk volt. Vagy, lássuk be. Ugye mi mondjuk, hogy 56 miatt esett szél, hát nem feltétlenül, és nem teljesen. Szóval mindegy. De a lényeg az, hogyha teszem azt mondjuk, feltétlenül, de meg nem enged, hogy Oroszország úgy veszíti el az ukrajnai háborúját, hogy közben otthon megoldhatatlan feszültségek támadnak, és vagy földrajzilag, vagy más értelemben darabokra hull az orosz birodalom, akkor a mai magyar politika folytathatatlanná válik. És akkor annak nyilván vannak személyi konzekvenciái is, vagy lehetnek személyi konzekvenciái, ha bár mit tudom én, hogyha megpördül a sarkán a miniszterelnök, akkor lehet, hogy az ellenkező irányba is tud olyan gyorsan futni. De az, hogy milyen erők és milyen személyiségek bukkannak föl, az nagy részben függ attól, hogy a dolog úgy fog zajlani, mint a magyar a rendszerváltozáskor, tehát hogy egy megegyezéses megoldás felé halad, és akkor a már szereplők azok ott fognak ülni nyilván az asztalnál, vagy pedig egy robbanással, amikor minden szelte szétröpül. Én egyiket sem, én ezt utóbbit nem tartom szerencsésnek, mert ugye a gyerekeink szempontjából ez borzasztó lenne, de az elsőnek is vannak hátrányai, például az, hogy el lehet követni olyan hibákat, mint amit a rendszerváltáskor a kerekasztal, meg utána az Antal kormánya a Tolján Józseffel kapcsolatban kénytelen volt megengedni. Szóval nem lehet megmondani előre, hogy mi lesz, nem lehet megmondani azt se, hogy melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb, de azért a halottakat jól lenne elkerülni, és azért erre ezeknek az embereknek az élete, akikről ideig beszéltünk, egy jó példa volt, hogy mégis mindegyik abban az irányban mozgatta az eseményeket, hogy lehet, hogy senki ne hajjon bele a rendszerváltásban, a politika azért annyit nem ér.
A Ceterum Censeo a magyar politikát, azt, amit ma magyar politikának nevezünk, ami inkább atokreagálás, és szerintem ilyen tehetetlenségi erő, hogy ez masírozik, önmagát viszi tovább végül is az egész struktúra, amit NER-nek nevezünk. Tehát ezt belülről, ennek a tágan értelmezett politikának a belsejéből én úgy gondolom, hogy nem fogja kihívás érni, vagy legalábbis nem olyan kihívás, ami, hogyha mondjuk győzedelmeskedik, akkor nem továbbra is a NER maradt. Tehát, hogy a NER után én úgy gondolom, hogy ha a politika felől nézzük a dolgot, akkor a NER fog következni egy más formában, ami hát nem egy jó kilátás.
És még az is lehet, hogy úgy így maradtunk. Ki tudja még, mert már szerintem
az
benne van.
Nem, szerintem az nincs benne.
Nincs?
Nem, én egyszerűen nem hiszem, hogy ezt
hozzá. Tudom, hogy te ezt szoktad, de most tudom, már régóta.
Rakódik
a te hited, mint a guánó, ugye?
Mint a guánó, köszönöm.
Na, de itt van nekünk Jászberény, mint fényes fákja, amely mutatja a jövőt állítólag. Ugye az történt, hogy Budai Lóránt ott választották ismét polgármesterre, méghozzá jelentős különbséggel a független, de Fidesz által támogatott ellenlábasával szemben, és ebből elég sokan ilyen országos mintát próbálnak kreálni. Nem tudom, hogy igazuk van, vagy sem, majd ti elmondjátok, hogy mit gondolnak erről, vagy mit gondoltok erről. Az biztos, hogy maga Budai Lóránt is, amikor kérdezték az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, akkor azt mondta, hogy igenis, ez egy országos valami, ez országos jelentőségű választás, és hogy maga, ami Jászberényben történt, az minta lehet az ellenzéknek. És mi történt Jászberényben? Ugye az történt Jászberényben, hogy a pártok azok hátrébb léptek egyet, és tulajdonképpen kvázi független jelöltek pártámogatással indultak egymással szemben, és hát a DK viszont nem egyet lépett hátra, hanem többet. És ebből sokan azt olvassák ki, hogy a DK nélküli ellenzéknek van esélye, az nekem matematikailag nem jön ki, de majd kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Pont.
Szerintem két dolgot, én a fejemben két dolgot külön választok. Az egyik dolog úgy szól, hogy nagyon nagy volt a részvétel, tehát igenis lehet valamilyen messzebb ható következtetést levonni, mert amikor van egy ilyen időközi önkormányzati választás, és az ott élő szavazóknak a 27%-a elmegy, az semmilyen következtetést nem lehet levonni. De itt azért egy viszonylag nagyobb bacska városban, nagy részvétel mellett dőlt el ez a választás. Tehát ez megengedi, hogy kicsit messzebbre nézzünk. A másik, amit én gondolok, hogy nem lehet az ellenzékre nézve semmilyen következtetést levonni, viszont arra a nézvést igen, hogy a Fidesz iránti ellenszerv nagyon nagyot nőtt az elmúlt hónapokban, tehát a magyar társadalom egyre jelentősebb hányadának szorul ökölbe a keze, amikor végig gondolja, hogy mi folyik itt. Tehát ezt a részét én úgy gondolom le lehet vonni. Tehát a társadalom odáig már eljutott, hogy valamire nemet mond, egyelőre még nem mond semmire igent.
Hát bocsánat, mert nincs is igazából még mire igent mondania. Abban mindenképpen igaza van szerintem Budai Lórának, azt mondja, hogy ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy önmagán túlmutató jelentősége van ennek a választásnak, de azért ennek a jelentőségnek azért a határát is meg kell szabni. Tehát, hogy az a modell, amit itt alkalmaztak, tehát ez a, ami egyébként nem új, hiszen kicsit azért hasonlít arra, amit Márki-Zay Péter csinált Hódmezővásárhelyen már 2018-ban.
De csak a baj van ezekkel a vidéki mintákkal.
Jó, van egy ilyen országos mert kérdés, jelenti. Hogy mire alkalmazzuk ezt. Tehát azt gondolom, hogy ugye itt egy önkormányzati választás lesz jövőre, illetve összevonva az EP választással, de ebben most nem menjünk bele. Ott ez alkalmazható abszolút nagyon sok helyen, működhet is. De 2026-ban, legalábbis jelen állás szerint ugye akkor lesz legközelebb országgyűlési választás, ott ki lehet választani a legalkalmasabb helyi jelölteket, meg lehet csinálni a legjobb terepmunkát, ha az országos politika szintjén nem lesz alternatíva, akkor ez nem fog összeérni. Tehát azt gondolom, hogy itt kettős a munka, és itt a politikai munka egyik részét itt kiválóan elvégezték az érintettek Jászberényben, tehát ez a terepmunka. Hogy ott vannak, oda mennek a választókhoz, kampányolnak, helyi ügyekkel foglalkoznak, és itt helyben valóban egy ilyen választáson elég az, hogy Budai Lóránt most nekünk is nyilatkozott, és akkor azt mondja, hogy itt a Magyar Hangban, hogy ő, neki a politikai identitása tulajdonképpen az, hogy ő Jászberényi. Az ő programja az, hogy Jászberény, és ennyi. Hát nyilván ez országos szinten, egy országos választáson, országos üzenetként ez így értelmezhetetlen is nem megy. Tehát azt hiszem, hogy ez megmutatta azt, hogy a Fidesznek az a gyilkos taktikája, tehát ez a rombolás, amit ugye folytatott Jászberényben is folyamatosan a polgármester ellen. Tehát ugye ez a karaktergyilkolás, hogy ez a dollárbaloldalozás, lementek oda, ugye a fideszes sajtó nagyon is komolyan vette ezt a választást, tehát hogy ki akarták végezni ezt az embert, tehát nem politikai értelemben természetesen. Ez, hogyha ott helyben munka van, és látható jelenlét van, akkor ez kivéthető. De az országos, tehát egy parlamenti választás lennél több kell, és ez mondjuk a politikai építkezésnek az egyik lába, amit Jászberényben látunk, a másikból még semmit nem látunk, tehát a pártpolitikai szintjén az az általános üzenet, amivel valakinek meg kell szólítani a választót, hogy kihívója lehessen a jelenlegi hatalomnak.
Egyébként ami vicces volt számomra, az ahogy fogadták egyes politikusok ezt a választási eredményt, ez akkora győzelmet adott az ellenzék Jászberényben, hogy a Holdról is látható, meg a Fidesz verhető, meg itt, tehát hogy én azt értem, hogy bele kell kapaszkodni mindig minden sikerbe, csak hogy egy kicsit túltották a szekeret. A másik, bocsánat, ami még eszembe jutott, hogy az tehát persze innen Budapestről nézve ez a guruló dolláros Fidesz kampány totál idegennek tűnt egy kisebb helyen. Tehát, hogy így beszorítva egy nem a kisváros Jászberény, de mégis az országhoz képest, hogy ilyen nevetségesnek hatott.
Tehát, hát hogy igazából ezzel szívták meg szerintem. Tehát a Fidesz az szokás szerint működtette a választási masinériáját, bár ugye papíron ellenzéki, de hát tudjuk, mit jelent az, hogy ellenzéki Fidesz által támogatott jelölt. Ezzel szemben úgy látszik, hogy az ellenzék szépen visszavonva a pártokat ebből az egészből, és egy olyan fickót állítva, egyrészt ugye ott már hosszú ideje irányítja a dolgokat, én azt nem tudom, mennyire sikeres márosabb úgy Jászberény, de jöttek arcok, és helyi dolgokról beszéltek. Tehát nem, ők a kampányban, amennyire figyeltem, nem jöttek azzal, hogy akkor most Fidesz, Orbán Viktor, NER lebontás, U1G, nem jöttek a nagy országos problémákkal, hanem azt mondták, hogy nem tudom, fel kell kapálni a parkot, meg ide kell egy úszodát építeni, meg hasonlókat, amik értelmezhetőek helyi szinten. A Fidesz meg bevetette ezt az egész ordinári nagy masinériáját a szokásos, ezért csindadattával, mindennel, trombonokkal, és ez most ebben, mivel ez egy helyi választás volt, és szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy ezeket mennyire meg kell különböztetni, még kicsit keményebben megkülönböztetni, nem működött. Fidesz úgy gondolta, hogy működni fog. Viszont az ellenzéki politikusok egyelőre még persze ez csak ilyen vicc szintű, de egyáltalán arról beszélünk, hogy most a modelle ugye a következő választásokhoz, legyenek azok bármilyenek uniósak, parlamentiek vagy önkormányzatiak, akkor elveszíti, azon nyomban visszaveszi ezt az erőt. Hiszen amikor azt mondják, hogy akkor ellenzéki győzelem, hogy Holdról is látszik, és a Fidesz verhető, akkor pont arról szól a történet, hogy ez nem a Holdról akart látszani, és nem igazán arról szólt a kampány, hogy a Fidesz mint olyan verhetője, hanem arról, hogy egy önkormányzati választáson helyi politikusok, helyi dolgokkal foglalkozzanak. És ennek milyen vetülete van
a... De ez a modell?
Nem. Ez én úgy gondolom, hogy teljesen más dolog az önkormányzati választás. Egy önkormányzati választás, csak igen, valahol ez a modellje. Egy önkormányzati választásban ne vonjuk be a pártokat, vagy legalábbis tüntessük el őket szem elől, és a helyi dolgokról beszéljük. Tulajdonképpen olyan értelemben ez lehetne a magyar választás, vagy az országos választások modellje is, szerintem abból is el kéne tüntetni a pártokat, de én mondjad, Sanyi, igen, tudom, te arról tanarista vagy, de főleg beszéljünk Magyarország dolgairól, mert egyébként nem a dollár baloldalozás, meg az egész, az összes ilyen lényegében, nem is tudom, hát karaktergyilkos politikai történet minden oldalról, az nem Magyarország problémáiról beszél, hanem Magyarország problémáit akarja elfedni, és ezáltal becsatornázni egy tisztán politikai megoldásban, ami csak ennek a politikai elit rétegnek, amit NER-nek szoktunk nevezni, az érdeke.
Borzasztóan ki volt éhezve, vagy ki van éhezve a nem fideszes oldala ennek az országnak, a nem fideszes kétharmada ennek az országnak, nagyon ki van éhezve valami sikerre. Tehát amikor egy ilyen kis helyi sikert fölfúj, akkor az nem azért van, mert ostoba lenne, hanem azért van, mert érzelmileg már nagyon nagy szüksége volt valamire. Ráadásul ez nem egy 3,5%-os győzelem volt, itt egy kétharmados győzelem volt a szavazatokban. Ami teljesen váratlan. Szerintem erre senki nem számított, a legoptimistább vagy a legpesszimistább pillanataiban sem. Úgyhogy azért ez egy csöpp sóval kell fogadni azt, hogy utána ki milyen hülyeségeket mond, mert ennek a lélektani oldala az teljesen nyilvánvaló. Másrészt ugye a Fidesz számára nem is lehetett volna rosszabb időpontban ez a választás. Tehát már elmúlt a tavaly tavaszi győzelem okozta eufória, jött a rengetegféle válság, és az infláció, az élelmiszer, az üzemanyag, a franckarika, az egészségügy összeomlása, tehát egy csomó minden összegyűlt, ami lehet, hogy egy év múlva már nem így fog kinézni, amikor majd legközelebb választási kampány lesz. Úgyhogy nehéz ebből bármilyen olyan következtetést levonni, hogy ezt így kell csinálni, vagy nem így kell csinálni. Nem lehet csinálni, mert ugye, hogyha valahol nincs egy ellenzéki polgár, vagy egy független polgármester, aki mögé be lehet állni, akkor mégiscsak valakinek előre kell tolni valamilyen szemét, ott valamilyen pártoknak meg kell szervezni a kampány. Nem olyan egyszerű ez a dolog, tehát ahol van ilyen polgármester, ott lehet ezt erre építeni, de ez sem országos recept, még a közepes városoknál sem, hát még a nagy városoknál vagy Budapesten. Már pedig ugye az igazi politikai csaták azok ott fognak eldőlni, mert lehet 2400 falusi polgármester fideszes, hogyha a budapesti főpolgármester továbbra is független marad a mai kormánytól, akkor a rendszer nem tudta rákényszeríteni az akaratát az országra. Na mindegy, ez csak egy pillanat a történelemben, és lehet, hogy...
Hát mind minden.
De igen.
Emeljük fel ezt a szállat egy kicsit, hogy vegyük vissza most ez a pártalanítás dolog, ugye? Ez talán Bona Gábornál láttam először, ugye a második reformkor alapítványnak volt ez
az önkormányzatok, hogy az önkormányzatok,
igen. Most igen. A Jobbik jött elő vele, hogy a pártok azok ne induljanak a helyhatósági választáson, vagy ne párt delegáltak legyenek, mert akkor valóban nem szólnak bele adott esetben. De ez logisztikailag hogy néz neki? Megoldható-e? Nem az történne esetleg, hogy akkor az eddigi fideszes jelölt majd most elindul a Bükkábrányér Egyesület színeiben, a MSZP-s jelölt meg a Bükkábrány ellen színeiben.
Nyilván nézhetjük ezt azért logisztikai szempontból, nézhetjük.
De van értelme ennek? Jó lenne?
Szerintem csak ennek van értelme. Egyébként a Jobbik előtt ezt már a 60-as években kitalálták, Angliában egészen komoly mozgalom volt ezzel kapcsolatban, nem találták ők a spanyol viasz, de ez ilyen szempontból másodrangú. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy a pártok, mint masinéri...
Nem állíthatunk minden műsorvezetőben léttörténészt.
Ez igaz, csak mondjuk nekem az fáj, hogy én is ezt mondom, és akkor az, hogy a Jobbik, hát... Azért szeretném távol tartani magam. Tehát, hogyha ha elfogadjuk, mondom azt a logikát, hogy a politikai masinéria az a színek van, tehát ilyen szükséges elengedhetetlen tartozéka bármiféle társadalmi mobilizációnak, bármiféle társadalmi ügyben, most itt tényleg egy önkormányzati választásról beszélünk, ahol ezek az ügyek látszanak konkrétabbak, és a valóságban is konkrétabbak és elérhetőbbek, akkor szerintem nagyjából sútba dobtuk a demokráciát. Tehát akkor azt mondjuk, hogy innen csak technokrácia van, és igazából annak a hogyanjával és mikéntjével kell foglalkoznunk, hogy ezt a technokráciát hogy lehet a leginkább azért megszelídíteni bizonyos értelemben, de belátjuk, hogy ez szükséges. Nem. Hogyha szerintem pont fordítva kéne kiindulni az egészből, az felismerni, hogy a pártok, a politika eltávolítása a közösségektől és az egyénektől, tehát tulajdonképpen a kihelyezése a politikai hatalomnak valami külső idegen testbe, ami a párt és a politikus, és egy szakma, és egy, ha úgy tetszik, egy ilyen elkülönült elit, hogy ezt kérdőjelezendő meg, ezt nem kell elfogadni, és igazából azt kéne nézni, hogy milyen módon vehetjük vissza az önhatalmunkat, mint közösségek és mint egyének, és nem azt, hogy hogyan boldoguljunk el végül is azzal a szituációval, hogy ezt már, erről már rég lemondtunk. És tulajdonképpen a részvételünk az annyi, hogy behúzzuk az X-et a megfelelő helyre, amit megfelelőnek gondolunk, abból a választékból, amit elénk tesznek. Tehát a Brecht azt írta a kommunizmusról, és én ugyanezt gondolom az önigazgató demokratikus társadalomról, hogy a világ legegyszerűbb dolga, csak marha nehéz megvalósítani. Tehát igen, itt tartunk, de ha már arról volt szó, és szerintem az fontos az is, hogy gondolkodni kéne azon, hogy legyen, meg mint legyen, meg mit tudom én. Tehát amikor tényleg csak azt elemezgetjük, hogy most az egyik párt hogy viszonyul a másikhoz, mit kellett volna lépni az ellenzéknek, a kormánynak, mit, akkor belekerülünk egy olyan logikába, hogy már nem gondolkodunk arról, hogy hogyan lenne lehetséges egy másmilyen és jobban működő társadalom, hanem azt mondjuk, hogy ezzel kéne kezdeni valamit. Igen, értem is, világos is, ez egy logikus gondolat, de szerintem elengedjük a lényeget.
Viszont egyszerű, hogyan lehetne elkezdeni egy tisztességesebb, normális a társadalmat építeni, speciál úgy, hogy a függetlennek szánt intézményeinket megint függetlenné alkotjuk meg újra, és hát ehhez alkotmánymódosítás kell, ami ugye fölmerül, hogy alkotmányhoz a nemzetgyűlés legyen, vagy valami más, de minden esetre, amíg nincs igazán független ügyészség, amíg nincs igazán független igazságszolgáltatás, addig Magyarországon marad, ami van az intézmény, és a korrupció.
Ezt értem, csak nem értem, hogy jött ide.
Azt gondoltam, hogy viszont úgy kezdtem, hogy viszonylag egyszerűen indulni egy abban az
irányban. De engem ez a párt mentesítés, párt talanítás érdekelne, mert hogy szóval megmondom őszintén, én elsőre így azt mondom, hogy milyen bizony, mert annyira hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy pártokban gondolkodjak, mindig elmondjuk ezerszer mindenhol, hogy hát a politika az ilyen, az pártok játsszák, és hogy valóban így, de most, hogy így egyre többször szóba kerül, én is azt mondom, hogy ja, ez végül is így hogy a 90-es, vagy a rendszerváltás utáni helyhatósági választásoknál például nagyon sok volt még a civil induló képviselő is lett. De hogy vissza lehet-e oda térni, van-e értelme, hogy lehet visszatérni?
Szóval volt pártok nélküli ország, ugye az Egyesült Államok úgy alapították, hogy eszünkbe se jutott, hogy pártok létezhetnek, sőt kifejezetten a honalapító atyák ártalmasnak tartották a felvetést, hogy majd pártokba szerveződjenek, körülbelül 5 percbe telett, mire kialakultak a pártok. Egy másik, ugye 20. századi országot mondjak, Líbiában sem voltak pártok, baromi demokratikus ország volt, oda kellett ülni a térre, és a törzseknek a vezetői, azok demokratikusan megbeszélték, pénz se volt. Baromi demokratikus ország volt. Nagyon kell vigyázni ezekkel a általánosítások, vagy ezekkel a felvetésekkel, mert a pártokat, a mai pártok, jó, oké, a mai pártok eltűnnek. Egy pillanat alatt lesznek újak.
Tehát, nem tűnének el, csak a helyhatósági választásokból vonódnának ki.
Ezt megmagódott a Fidesz, ugye azzal, amikor összevonta az Európa Parlamenti választással, egyszerűen lehetetlen helyzetre állította azokat, akik azt gondolják, akik azt szeretnék egyébként, tőlem se áll távol a gondolat, hogy új emberek és minden tekintetben független emberek próbálják meg helyrehozni azt, ami most arra kialakult. Na, de hát nem lehet, tehát fizikailag ez a dolog, ez reménytelen jelen pillanatban.
Szerintem a Fidesz hatalmas pénzügyi erőfölénye a jövő évi választást abszolút a élet vagy halál, Fidesz vagy bárki más antagonizmusra fogja felépíteni, és ez a legkisebb településig így lesz. Tehát egész pályás letámadás lesz Fidesz színekben. Én erre számítok jövőre. Hatalmas központi költségvetéssel a mi vagy a családi helyi, mit tudom én milyen kör, labdába sem tud rúgni, mert ugye a másik oldalon közben folyik az EP választás, ami definíció szerint csak pártukról tud szólni. Tehát én sajnos a mindenfajta szépségét értve ennek a dolognak semmilyen esélyét nem látom jövőre.
Igen, de például a jövő évi választáson ugye egyrészt ott lesz az ellenzéknek ez a remek feladat, hogy oldja meg azt, hogy a A választáson külön indul, a B választáson meg egybe indul, ami megoldható, csak ennek a kommunikációja már nem olyan egyszerű, de mindegy, majd valamit kezdenek vele. De addig esetleg még az is megtörténhet, hogy már nagyon-nagyon szarul fogunk élni, nem?
Tehát másrészt azért tehát én nem látom ennyire egyértelműnek ezt a helyzetet, mert akkor ha már van Jászberényi modell, akkor az nem az, hogy hú, most az egész országban az fog történni, ami ott meg, hogy majd a Budai Lórát lesz az Orbán Viktor kihívója, mert szemmel az ő sem akarja. Nincsek ilyen ambíciói, országos politikai ambíciói, hanem hogy a terepmunkát kell elvégezni. Tehát, hogyha ezt a civil ellenzéki akármilyen jelöltek, meg közösségek megszerveződnének és ezt elvégezni, végezni, akkor ez se lenne probléma, hogy egyébként ez a fideszes trükk, meg fideszes csapda, hogy összevonták ezt a két egyébként teljesen más logika szerint működő választást, hogy ez így ellehetetleníti teljesen a Fidesszel szemben bárkit, aki próbálkozik, mert a helyi munkával igenis az országos üzeneteket ki lehet oltani. És akkor abban mondom azt, hogy a Fidesz egyébként nem csak itt szenvedett egy súlyos vereséget, hanem egy más fronton is, egy országos fronton is. Tehát most azt előfordult az, hogy Brüsszel nem úgy gonoszkodott a kormányra, hogy nem tudom, hogy most az Erasmus-t elvágja, meg nem tudom, ilyen fenyeget, hanem hogy gyakorlatilag szinte hallottam azt a kacagást, ami Brüsszelből jött, amikor az a uniós szóvivőt, bizottsági szóvivőt megkérdezték, hogy mi a véleménye a nemzeti konzultációról. És akkor azt mondta, hogy hát igen, látjuk az eredményt, látjuk az alarészvételt is, hogy hányan, ugye a 8 millió magyar választópolgárból nem egészen 1,4 millió állampolgár töltötte ki, volt hajlandó ebbe a konzultációs bohózatban részt venni.
Az interneten, amit nem
lehet. Igen.
Egyébként nem értem azt, hogy ezt miért nem mondott be bármilyen számot, mert ugye nem lehet ellenőrizni, hogy azt mondták, hogy 3 millió áll, akkor 3 millió.
Lehet, hogy egyébként akkor a helyzet még ennél is hosszabb, de legyünk jó időtök ennyi, tehát ez pedig iszonyatosan kevés. És amikor, és gondolj bele, hogy én emlékszem, amikor ez az egész kampány elindult, akkor én olyan cikkeket olvastam egyébként a nem fideszes sajtóban, hogy na, most aztán olyan cunami következik a Fidesz, olyan erővel fogja ezt, hogy olyan dühös lesz itt mindenki az Európai Unióra, és annyira meg fogja csinálni ezt a Fidesz, a rogáni kampány most mindent el fog söpörni, és hogy mindenki az öklét fogja rázni, hogy ezek a szankciók, és Brüsszel, és az ukránok, és mindenki, meg a baloldal. És ehhez képest nem csak azt történt, hogy 1,4 millióan töltötték ki, ami még a Fidesz magszavazói sem teljesen, ha jól értem.
Nem, hogy nem teljesen, a 45%-kal.
Jó, de most a magszavazóról, igen. Olyan beszélek, és ekközben pedig vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy igaz, hogy Magyarországon, tehát jóval mások az Magyarországon más arányban, de a választók többsége igenis egyetért az uniónak a Oroszországgal kapcsolatos politikájával, még a szankciókat is helyesli, tehát Magyarország nem a baloldal szankciópárti, hanem a magyar társadalom relatív többsége, vagy többsége szankciópárti. Az a kormány minden erőködése és minden elköltött, nem tudom hány milliárd forintja ellenére, mert tényleg teleplakátolta, és mindenki szörnyűködött, hogy hú, ez mennyire működik meg, nem tudom, 1,4 millió a 8 millióból annyinál működött, és a társadalom a többségét sem sikerült maguk mellé állítani minden komoly felmérés szerint. Én nem értem, hogy attól miért kell azt mondani, hogy a Fidesz országosan ennyire mindent le tud uralni. Igen, persze a tavalyi választás az ezt mutatta, csak hát ott azért nagyon sok olyan hiba is volt, miben belekapaszkodjon ez a roppant gépezet.
Látszik valami a mozdulás, de én ezt egyébként abban látom, hogy a Fidesz tényleg abban a fajik egyszerűségű logikában mozgott, hogy minél szarabb az embereknél, annál jobb, az embereknek annál jobban befolyásolhatóak valamilyen hülye hazugsággal, félrevezetéssel, becsatornázással. Ez a szokásos logika egyébként, ami a általános társadalmi békehelyzetekben egyébként eléggé működőnek látszik. A Fidesz tulajdonképpen az uralmát azért jó részt, legalábbis ami ennek az uralomnak a propaganda részét, illetve hát ezt a nemzetlelki részét tartalmazza, erre alapozta. És most ez kezd nem működni, de ez kezd, nem azért kezd szerintem nem működni, mert nyilvánvalóan nem azért, mert az embereknek olyan marha jó, És nem is feltétlenül azért, mert úgy amblók a Fideszből ábrándultak ki, bár nyilvánvalóan nagyon sokan, tehát azért nem hülyék az emberek, kezdik észrevenni, még a fideszesek közül is sokan, hogy hát itt valami nem jó, és ez a kormány, tehát ugye eléggé adja magát, hogy hogy jön a történet, de hogy így maga ez a fajta politikai megoldás, tehát ez a mondunk valami ütőset a rosszabbodó szituációra, ez a szituáció egy rosszabbodásáig működhet, és amikor már az emberek teljesen kétségbe esettek, akkor az általában véve úgy gondolom, hogy a politikát tartják már nem megfelelő megoldásnak, illetve olyannak, ami nem fog nekik gyógyírt jelenteni a problémáikra. Tehát az, hogy tényleg magasról leszarták, teljesen logikusan az emberek azt a nemzeti konzultációt, amit egy vagy két évvel ezelőtt hasonló nemzeti konzultációra, azzal a mozgósítással, amit a Fidesz most bedobott, valószínűleg sokkal nagyobb eredményeket, sokkal többen vettek volna részt ezen a marhaságon, ami aztán legitimációs hivatkozásként szól a Fidesz számára. Hogy ennyire nem sikerült, nem azért van, mert rosszak voltak a jelszavai, mert ugyanaz szarok voltak a jelszavai a Fidesznek, mint szoktak, ugyanúgy hazugak voltak és ostobák. Hanem azért, mert maga az eszköz, amit ők egy csodafegyvernek tekintettek, vagy legalábbis egy ilyen nagyon megbízható valaminek, ez a részvétel, tehát a politikai részvétel és a politikai döntés imitációja az emberek számára, ez elfakul a mindennapok problémái között. A mindennapok probléma egyre súlyosabbak, hogy az ember egy kicsit fölemeli így mondjuk a pénztárcájáról, meg a zsebéről, meg a kezébe levő bolti kosárról a szemét, akkor háborút lát, még följebb emeli, nem tudom, akkor Starlink megmegy, azt lát, amit akar, olyan fölre már nem nézünk, mert egyébként nem tudunk, minek is tennénk. Hogy ilyen értelemben ezt egy picit én pozitív kilátásnak nevezném, pozitív kilátással azért a hitelminősítésünkön társadalmilag, hogy oké, talán ezek már elkezdenek nem működni, és akkor viszont jön az ökörnyő, amit az előbb vázolták, na nem ér után.
Egyetértve, az is egy friss hír, hogy Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök 6 év után lemond, mert kiürült a tank.
A legfantasztikusabb politikus volt a bolygón ez a nő.
Jó, de
politikus volt szerintem, de
Új-Zéland egy viszonylag, hogy mondjam, idillikus hely, nem csak azért, hogy mindenféle madarak meg. De olyan jellegű válság, mint Magyarországon azért nem volt. Volt Covid, meg volt a Christchurch-i gyilkosság, tömeggyilkosság, nagy megállapodások voltak, de azért Új-Zéland többé-kevésbé rendben van. És az a nő azt mondta, hogy 6 év után ezt már nem lehet ilyen energiával tovább csinálni, és akkor jön valaki más, aki fiatal, ez egy 40-es éveiben járó nő most is.
És 42 éves.
Igen. És azt gondolom, hogy Orbán Viktornál már régen kiürült a tank bizonyos értelemben.
Mert? Ezt gondolom.
Hát úgy gondolom, hogy nem működik. Hát ez például, amiről ideig beszéltünk, hogy milyen pénzt, hány milliárd forintot toltak bele ebbe a kampányba, hogy Magyarországot a szankciók teszik tönkre, ezt az emberek már nem olyan nagyon méltányolják.
Nem csak az, hogy volt egy bevett gyakorlat, ami eddig remekül működött, és van egy új helyzet, azt gondolták, működni fog. Akkor viszont kitalálják a következő marhaságot.
Ez nem látszik, hogy olyan baromi innovációt kitalálják találni. Ugye a gyűlöletre építkezés, a félelemgerjesztés az is addig működik, amíg van háború, hogyha majd egyszer nem lesz háború, akkor nem lesz olyan könnyű rendeleti kormányzást fönntartani, mert ugye már se a migrációs Covid, és utána a háború.
Migráció
veszély állandó.
Igen, a bűvészkalapban, hogy csak be kell nyúlni, tehát ez mindig
migrációs
van.
Jó. Szóval ezt innovációnak nevezni már nehéz lesz.
Na, hát csak egy mondat, hogy ez a hölgy nekem nagyon a szívemben van, ugye miniszterelnök.
Nem vagy egyedül.
Miniszterelnökként gyermeket szült. Most azt nyilatkozta, gondoljátok meg, azt
nyilatkozta. Tényleg ez a lényeg.
Igen, hogy ő úgy érzi, hogy ebben most belefáradt, és azt mondta, de szeretnék hallani egyszer egy magyar politikát. Azt mondta, hogy szerintem van, aki jobban tudná csinálni nálam. Ezt márványba kéne vésni a Kossuth téren, kirakni. Egy kicsit szálljatok már magatokba, drága képviselők, meg miniszterek. Bizony van, aki jobban csinálna nálatok, ezt a Budapestre mondom. Ez a hölgy olyan példát mutatott nekünk, hogy szokott kéne állítani. Neki azt mondta, hogy a gyerekének megígérte, hogy elmegy a tanévnyitóra, mert a többi, hogy azzal akar foglalkozni. Ez egy egészséges politikai ország, ez a Új-Zéland. Majd jön egy másik, aki tovább csinálja, és reméltek, annak is lesz annyi önismeret, hogy azt fogja mondani megfelelő idő után, hogy most biztos lesz nálam jobb.
Istenem, ez most már iszonyú off topic, de ha már itt ülök ebben a székben, neked miért nem tetszik az Új-Zéland? Mert ez plusz 100, minusz 100 volt.
Churchill ugye a háború után mindenki azt hitte, megnyerte lényegében a háborút. Részben. Már egy részben ő. És mindenki azt hitte, hogy hát ez egy kiváló politikai pályafutás lesz. A háború után Churchill elbukott a választásokban. Az embereknek elege volt Churchillből, a háborúból összekötötték az egészet, leszarták a dicsőséget. Most az új-zélandi miniszterelnök vívott egy háborút, a Covid ellen lezárta az országot példátlan módon, aztán még a háború is igazából elmaradt. Nyilvánvalóan most, amikor ez a Covid történet már lecsengőben van, meg már nincs a politikai érdeklődés középpontjában, és azért egyre inkább megkérdőjeleződik az, hogy egész országokat akár olyan enyhe módon, ahogy a kibaszott magyar kormány lezárta Magyarországot, le kellett zárni, olyan módon meg aztán egészen biztos nem volt Új-Zélandot. Hát innentől kezdve a politikai tőke erodálódik. Én azt is elhiszem egyébként, hogy a személyes integritást is erodálja. Minden jót kívánok a miniszterelnök asszonynak. Szerintem az tök szimpatikus egyébként, hogyha, és ebben egyetértek vele. Ha valaki azt tudja mondani, hogy oké, nekem ebből elegem van, csinálja most már más, ezért gyerek, nem tudom, szolondát sütök, ezzel nincs semmi gond, ez jó lenne. Csak itt azért van egy politikai előre.
A Covid kezelés Szigetországban egy kicsit más, ahol a legközelebbi...
Azt lehet zárni.
Legközelebbi szomszédország.
Ilyen értelemben mi Szigetország vagyunk.
Hát ilyen értelemben
nem. Na, mi Kompország.
Fél Szigetország.
Mi Kompország vagyunk, ami
lehoz. Én is az új-zélandi helyzetről kifejteném röviden a véleményemet, ami csak annyi lenne, hogy itt nem arról van szó, tehát itt a normalitásról van szó. Tehát ami itt Magyarországról érdekes ebben az egész jelenségben az, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ami nálunk van, az a normális, de nem, tehát az egész világ máshogy működik. Tehát, hogy a miniszterelnök az egy demokratikus rendszerben fogyó eszköz. És akár maga is beláthatja ezt, akár mások is beláttathatják vele, hogy így van. Nálunk az, hogy ez a rendszer ennyire kibicsaklott, és hogy tényleg eljutottunk odáig megint demokratikus körülmények között, formálisan legalábbis, ahova eljutottunk egyébként más típusú berendezkedéseknél, hogy azt gondoljuk, hogy ha távozik a vezető, az tényleg százezrek, de talán milliók számára ez a gondolat is egy ilyen ijesztő dolog, hogy úristen, oda a biztonság, oda az igazság. Hát ez egy beteg dolog, tehát hogy egy rendszer akkor stabil, hogyha nem egy embertől függ az egész, mert ha attól függ, akkor az egy kártya vár. És egyébként most beszélünk, hogy milyennek a rendszernek a gyengesége, vagy én legalábbis erről akarok beszélni, akkor az a teljesítménye. Tehát ez a kampány azért nem működött, mert azt gondoltak, tényleg azt gondolták az Orbán Viktorék meg a Rogáni kommunikációs zsenik, hogy megy az ember a boltba, látja a plakátot, hogy ott túl szankciók bomba, bemegy a boltba, akar venni kenyeret, vajat, sajtot, szalámit, hogy meg gyerekek is vannak, hogy mindenki jól lakjon, és akkor, mikor látja, hogy ez mennyibe kerül, vagy nem tudja kifizetni, akkor a plakát miatt Brüsszel tehet, hogy ez így működik, hogy ez a politika, hogy ennyi. És ugye ez az infláció, az, hogy Magyarországon európai rekord az infláció, ez igenis azt érzi ki, hogy ez a kormányzásnak a minősége, ez annyira gyatra, ez gyakorlatilag az állami alapfunkciók működése is problémát okoz ennek a kormányzatnak, és persze ezt trükkökkel egy darabig el lehet mismásolni, most már nem is elmismásolja ez a kormány, hanem pusztán csak más felelőst akar keresni a csődért, igazából erről szólt ez a... És ez arról is szólt, hogy ez nem működik. Hát mindenki tudja, hogy ebben az országban, ami történik, azért alapvetően a teljes 110%-os felhatalmazású kormány és a kormányfő a felelős.
Kicsit igazából ezzel csapdába is csalták magukat, mert ugye azzal régebben sikerpropagandánk volt. És most meg így úgy gondolták, hogy a sikerpropagandát nehéz fenntartani, hogy inkább elkezdjük hangsúlyozni, hogy milyen szar nekünk, és aztán ezt az egészet rányomjuk Brüsszelre. És a propaganda célzottjai azzal kellett szembesüljenek, hogy a kormány azt mondja, hogy nekünk szar. És ezt valóban nem szokták.
Ez volt már ilyen, és büszke, és
boldog. Igen, rosszabbul élünk, nem is jött be.
Az nagyon nem jött be. Most egy mondat, hogy maga a kampány is egyébként nagyon rossz, tehát ez a felirat, hogy a szankciók tönkretesznek minket, ez gyakorlatilag ez nem is egy ilyen tiltakozó, ez egy ilyen lemondó, ez egy ilyen kijelentő, ez egy ilyen tény megállapítás.
Ez beletörődés, nem?
Tönkre mentünk.
Kész.
Igaz, hogy nem miattunk, de tönkre mentünk.
Azok a szankciók, amelyeket Orbán Viktor, ugye...
Hát ez a másik. Igen.
Ilyen logikus.
Ez már bologikus
dolgokat. Azt mondani, hogy az ő híveik erről nem tudnak, de azért ez egyre nem egyszerű szerintem.
Na figyeljetek, csak annyit nosztalgiáztunk, hogy eszembe jutott ilyen nosztalgikus vonás. amit most itt behoznék majd a műsorba. Emlékeztek a szabadfogás, hát Gábor, te nem, de hogy volt mindig a végén ez a viccesnek szánt
kérdés. Jelzem a kérdések.
Ó, amit össze szenvedtünk vele, amit kitaláltuk. Mert azért voltak jó válaszok. Mert itt annyira nem mentünk végig a témákon, meg a menetrenden, ami itt volt nekem felírva, hogy meg én magam is büszke vagyok magamra. De itt volt ez a momentumos plakát.
Ah,
ugye egy sziluettet látunk, és ott majd a momentumot. Mi a szöveg a plakátnak?
Áremelés. A drágulás, gázáremelkedés,
tanárhiány,
és kivezet az új úton minket.
Igen, igen, ilyen kicsit ilyen messiás is.
Igen.
Na most akkor ti addig gondolkozzatok el azon, hogy kit láttok ebbe a sziluettbe, amíg én megtartom a lapajánlót, mert hogy itt az új magyar hang. Hát attól és így, hogyha én már bele lehet látni. Szóval, hogy itt az új magyar hang, Budai Lóránt. Nagy interjúnk van, aztán Rónai Egonnal is van egy nagy interjúnk, riport a Fertőtóról, ami elég cudarul néz ki, Cseh Tamásra emlékezünk. Budai hang mellékletünk is van, meg publicisztikáink is vannak, úgyhogy jó szívvel ajánlom, és nem felejtettem el, nem kell mondanod, hogy a következő kötetfogás extra. Mert tudod milyen vagy, egy valamivel megbízlak, és akkor ennyi. Ilyenek ezek az anarchisták.
Jó, Sanyi, ánapú fogsz.
Azon a széken azt kell csinálni, azt
mondjam. El is mehetek, értem. Hogy február 12-én a szokásos helyen, amit az egyik kedves nézőnk viccesen hátszínteátrumnak nevezem.
Milyen jó memóriája.
Az a bérszínteátrum.
Igen, igen. Tehát hátszínteátrum, február 12 este 7, gondolom még a pontos időpont nincs meg, vagy 8, de hát ez nyúlfartnyi különbség, és Kukorelli Endre lesz a vendég. Fellépünk, hát mondom az alapcsapat, de még te jössz.
Igen.
Akkor ketten már leszünk, meg Kukorelli. Várjuk önöket sok szeretettel, már a múltkor is nagyon jól sikerült. Na, sziluett, te kit láttál bele?
Én legszívesebben azt, aki benne van, tehát senkit. Engem nevezesen senki az úton.
Szabolcs.
Hát akkor én fogom kimondani a helyes megfejtést, nem lesz nagy poént, tehát nyilván Donát Anna.
Most komolyan képes voltál Donát Annát mondani?
Hát, igen, nem.
Tényleg szar kezdeményezés volt annak idején,
hogy beláttam. De azért szóval akkor sem feltételeztünk.
Szóval
én mondjuk illetve itt tudom én, de van pont.
Ez egy női alaknak látszik, és ebből a szempontból én teljesen benne vagyok. Tehát gyakorlatilag bárki, csak ne egy macsó férfi legyen, aki megint azt gondolja, hogy ő tudja a legjobban a dolgokat, és egymagában elvezeti ezt az országot.
Én csak emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a 94-es kampányban a Fidesz ugyanezzel operált, hogy óriás plakátokat raktak ki, amiket felragasztottak, az omegások álltak le, most nem emlékszem, talán Kóbor János volt a képen, és aztán a felragasztották, és akkor Dajcs Tamás került vele szembe. Hát ez fel van találva ez a rend. Kicsit meghökkentem, hogy ezt most leporolják.
Ez egy rövid műfaján.
Szerintem Donald Anna akkor még nem is élt 94-ben, az jutott eszembe.
Ó, a rossz ötlet.
Legyen ő.
Atya, illetve a Dajcs Tamás.
Na. Ekkora haja azért nem volt, nem?
De Kóbor Jánosnak a igen.
Jó, nekem is Kóbor is, nekem is ilyen izék jutottak eszembe, ilyen
sértődők,
az Ambo Jimmy.
Még akkor a szabadfogások hosszú haja volt, lehet, hogy én vagyok.
Puzsérnak is volt hosszú haja.
De miért gondolnám, hogy a Puzsér az
én? Jó, szétestünk, köszönjük szépen.